Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát Kelet-Afrikában kirándulunk tovább adóvilág rovatunkban.
Bárdusz, oroszlán, gorilla, makákó és Tanzánia.
Reméltem, hogy ezt mondod. Szóval Tanzániában tartunk most, és itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Megelőlegzem, hogy Tanzánia turizmusa azért meglehetősen izom.
Igen,
szagú. Ott van a Kilimandzsáró, rengeteg nagyon jó nemzeti park, lehet fotoszafarikat és rendes szafarikat szervezni, de akkor kezdjük egy kicsit hátrébbre a dolgokat.
Így van, tehát tulajdonképpen Tanzánia egy elég nagy ország, 947 ezer négyzetkilométeres, tehát több mint tízszeres a Magyarországnak, a lakosság 54,2 millió, egyébként ez az 54 millió, ez a 70-es években még 15 volt, tehát úgy néz ki, hogy majd fogjuk látni, a függetlenségük meghozta a szaporasságot is, de a lényeg annyi, hogy egy hatalmas ország, amelyik a nevét a Tanganyikáról plusz Zanzibáról kap, tehát a Tanganyikából a Tan levágva, meg a Zanzibárból a Zanz, és akkor ijásítva Tanzánia így jött ki. Na most, tehát fogunk kicsit beszélni Zanzibáról.
Kicsit erőltetettnek tűnik.
Kicsit erőltetett, de igazából az ő történelmük nem volt annyira erőltetett, tehát próbálták ezt valahogy összehozni. Tanganyika egyébként egy nagyon nagy tó, Afrikában az egyik legnagyobb tó, és a világ második legveszélyeztettebb tava most jelenleg, egy édesvízi tó, és a kérdés az volt itt az egész, hogy miért, mert egyébként tisztítás nélkül engedik be a szennyvizet az egyre bővülő lakossága a tóba, és hát ez Afrikának az édesvíz tartalékát elég jelentősen tudja pusztítani. Na most a főváros a Dar es Salaam, az egy kikötőváros, a tengerparton van, a nagyjából az a szembe van Zanzibár, amelyik egy sziget, és amelyik ennek az országnak a része, de ilyen, hát ilyen speciális függetlensége, vagy ilyen együttműködéssel, és Dar es Salaamban 4,4 millió vannak, míg a főváros az Dodoma, az egy 400 ezres város. Igazából nem nagyon értem, hogy miért viszik el, mert Dar es Salaam volt a fővárosuk, miért viszik el egy ilyen helyre, egy kisebb városba a főváros, lehet, hogy így békésebb a politika, vagy nincsenek tüntetések, én nem tudom, miért szeretik az ilyen kisebb fővárosokat, ezt Brazíliában is láttuk egyébként.
Igen.
Tehát, hogy ennek mi az oka, de hát a történelmük okán azért ez nem egy olyan tüntetős nemzet. Itt nagyjából semmi nem történt a 19. század végéig. Tehát ez egy törzsi, idillikus társadalom volt, és valójában nézegettem én ezt a térképen, hogy mi a fenéért nem fedezték fel őket. Valójában szerintem azért, mert ez a keleti part egy öbölben fekszik, Tanzánia, Kenya és így tovább, és valójában a portugál felfedezők azok, amikor megkerülték a jó reménység fokát, akkor gyakorlatilag szerintem az első kikötőpont, ahol neki ki kellett már kötni nyilván élelmiszer víz miatt, az lejjebb volt. Tehát az Mozambik, majd fogunk jövő héten beszélni, lehetett, és utána nem volt nagy értelme ebbe az öbölbe behajózni, hanem utána próbáltak tovább menni India felé. Tehát ez a terület, ez igazából nem volt érdemben felfedezve, a németek fedezték fel a 19. század végén, de nem sokáig tudták ezt a gyarmatot tartani, mert az első világháború után a versailles-i döntés kapcsán elveszítették. Tehát gyakorlatilag szerintem nem volt náluk 40 évig se ez a gyarmat. Majd gyakorlatilag azt kell tudni, hogy ez a gyarmati terület Angliához került, és brit fennhatóság alatt volt 1961-ig. Na most Zanzibárnak párhuzamos egy kicsit a története. Őket 1840-ben a ománi szultán foglalta el, és át is helyezte ide a székhelyét, tehát ez egy iszlám terület, és egyébként sikeresen akkori a kelet-afrikai rabszolgakereskedelem központjává tette Zanzibárt. Tehát amikor már Nyugat-Afrikába, ez rég talán lecsengett Kelet-Afrikába, akkor kezdett ez felfutni. És hát 64-ben ott egy forradalom söpört el az omani szultán, míg Tanzániában 61-ben Nyerere elnök vezetésével váltak függetleneké. Nyerere egyébként 54 óta próbálkozott ezzel, úgyhogy néz ki, hogy a 7. év meghozta neki a sikert, és hát gyakorlatilag akkor jött létre ez a tanzániai államközösség, amit tényleg így erőltetett, ahogy mondod, de ez az ő rövid történelmük. Tehát olyan nagy kalandok nem nagyon voltak benne, és azért ez mutatja azt is, hogy az ugrásban ez nekik egy elég komoly ugrás lehetett előre. Most a Nyerere egyébként idejében már érdekes módon a kínaiakat bemozdotta a 70-es években, mert ők vasutat építettek, hogy a környező országokból tudjanak Dar es Salaamba energiaforrásokat szállítani, illetve nyersanyagokat, de mondom, ez a 70-es évek, tehát nem a mostani aktív kínai részvétel. Tehát úgy tűnik, hogy Kína azért ezt a területet már akkor is elég jól figyelte. Most földrajzilag egy olyan adottságú ország, ami nem túlzottan előnyös, de mindenképpen érdekes, tehát a táj az gyönyörű, tehát a Kilimandzsáró itt van maga 5895 méterével, ami egyedülálló, ugye itt van a Tanganyika-tó, ami maga is 1400 méteren fekszik, tehát de mezőgazdasági művelésben, lehet a mezőgazdaság a meghatározó iparáguk, azért nem mindenhol alkalmas. A legnagyobb termékük a kávé. Ez a sisál, ez egy mexikói növény, ahogy néztem, és amit még a németek hoztak ide Mexikóból, tehát ugye a kesúdió, tea, gyapot és a dohány. Aztán úgy nagyjából itt a dolognak vége is van, nyilván ez a magaslati terület miatt van. Tehát igazából ez nem egy monszun és nem annyira meleg égövi éghajlat, hanem sokkal inkább szeppés és egy kicsit olyan hűvösebb éghajlat. Ásványi kincsük is van, nem a legnagyobbak, de elég jelentős, ami van. Arany, ezüst, réz van, gyémántjuk is van, és ami lényeges, hogy nekik van a világon egyedül ez a tanzanit nevű féldrága vagy drágakövük, ez egy kék drágakő, ami sehol máshol a világon nem bányászható. Ettől nem válik ez olyan különösen értékesebbé, de ez egy olyan különleges információ. Tehát az ország neve egyben egy drágakő nevével is összefügg. Nagyiparilag nem nagyon, tehát iparilag nagyon ritkán találkozni boltokban ezzel, mert a volumene nem akkora, értékesen akkora, de mindenképpen van is egy szép kő. Na most a felfedeztek még offshore gázt is, tehát a területeken, de gyakorlatilag ez sem oldja meg az ő energiafüggőségüket. Na most az adózásuk, illetve a gazdaságuk is nagyjából, hogy beszéltünk, erre kell, hogy épüljön, tehát ez nem egy iparosodott ország, és úgy néz ki, hogy olyan erős erőfeszítéseket se tesz, mint amit láttunk Etiópiában a 15 nem, ipari parkkal és így tovább, hanem itt a döntő ipar, vagy a döntő ágazat a gazdaság az a mezőgazdaság, illetve a bányaipar. Na most ezen ők nagyon nem nagyon látom, hogy változtatnak. A Dar es Salaami környék az elég erősen fejlődik, az látszik, ez egy kereskedelmi központtá kezd válni, de összességében az ország többi része nem követi ezt az irányt.
Pedig milyen szép lenne, nem, hogyha még akár ugye az offshore gázról jutott eszembe, hogy akár az offshore-t, mint hát lukratív vállalkozási formát bevezetnék, ott van például a Maffia sziget, ahol egy érdekes offshore birodalmat lehetne építeni így a nevében.
Igen,
is.
Ez egy jó kombó, de a helyzet az, hogy ez a Maffia sziget, ez szerintem álmában nem gondolt arra a Cosa Nostrára, ami a térsége van, és szerintem előbb elfutottak volna, mint hogyha azt meglátták volna, tehát ennél ők egy békésebbek, egyébként annyira érdekes, hogy az omani szultán, amikor letelepült, a lakosság 90%-át eladta rabszolgának.
Tehát azért, az a biztos, a megbízhatatlan elemeket azért így van, el kell azért távolítani. Igen.
És akkor olvastam a sztori kedvére, hogy a legnagyobb rabszolgakereskedő egy volt rabszolgacsaládból származott. Tehát vannak itt azért érdekes történetek, de egy biztos, hogy Maffia az nem az a Maffia.
Igen.
Az országnak az adottságai egyébként nem rosszak, de úgy Kenyától nem nagyon térnek el, és Kenya úgy tűnik, hogy jobb. Tehát meghatározza a turizmus, ami van. Feldolgozóiparuk az dohányipar, ruhaipar, egy kis textilipar, és mondom, mezőgazdaság. Na most az adórendszerük is körülbelül ezt próbálja követni. Nem egy túladóztatott ország, de ezt Afrikában látjuk, hogy nem adóztatják őket túl, de nem is hajtják magukat az adóversenyre túl erősen. Tehát 18% az áfájuk, a társasági adójuk 30, és az SZIA-juknak is a legmagasabb része a 30%-os sáv. Vannak ugyan kedvezmények, tehát 10%-os a társasági adó, hogyha valaki összeszerelési tevékenységet visz oda, 20% van, hogyha különböző gyógyszerészeti termékeket visz oda, 25% akkor, hogyha valami fajta speciális egyezményt köt a kormánnyal, de azért ezek nem azok a mértékek, és nem azok az adottságok, amik miatt mondjuk oda mennek, a belegondolk az etiópok ezt helyből adómentességgel megelőzik. Ami viszont marha érdekes volt, és ami meglepett, hogy van fogyasztási adójuk, és ami nem is a fogyasztási adó mértéke az érdekes, hanem sokkal inkább az, hogy őnáluk ugye ez a gyenge infrastruktúra, az a mobil kommunikációnak egy nagyon rapid fejlődését adta, vagy tette lehetővé. És ami még érdekesebb, hogy ugye a pénzre mindenhol szükség van, és a mobil kommunikáció náluk a mobil pénzforgalom beerősödéséhez vezetett, és ebből ők azt hiszem a világon a második, vagy nem tudom, te van, volt, amikor élén is voltak, de tehát a mobil használatban és a mobil technológiában Tanzánia, főleg a mobil pénzkezelésben abszolút ére került. Vannak ilyen fotók, amikor ott állnak az emberek és nyomkodják a telefonjukat, nyilván gondolom, hogy a bankszámláikat nézegetik, de azt írják, hogy a GDP-nek az 50%-a körülbelül a mobil pénzforgalmon keresztül folyik. Tehát azért az meglepő egyébként, hogy egy ilyen adottságú országból, amelyik a 19. század másik felébe látott fehér embert először nagyjából, tételezzük ezt így fel, az gyakorlatilag a 20. század végére, 21. század elejére egy olyan digitális fejlődésen megy keresztül, amivel gyakorlatilag világ élvonalába tudnak kerülni, és azért 50 millió emberről beszélünk, tehát azért ez nem egy kevés, és a lakosságnak a döntő hányada a mobil eszközökön intézi a pénzügyeit. Ez ugye Európára se jellemző. Tehát ez egy érdekes, hogy ahogy ők átugorták ezeket a korábbi fázisokat, ez így lehető. Hát nyilván el tudom képzelni, hogy egy tanzániai faluban nincsen bankfiók, tehát tényleg erre volt szükség, de ami még érdekesebb, hogy az adórendszer se maradt le ebbe a történetbe, mert rögtön bekínálták őket egy 28%-os fogyasztási adóval. És most amit én olvasgattam, az pont az, hogy gyakorlatilag összességében a mobil eszközökön a 35% fogyasztási adójuk, az alkoholon meg 32% és 27%, és ezt próbálják leküzdeni, mert rájöttek arra, hogy ez valami kontraproduktív. Tehát valójában úgy néz ki, hogy az adórendszer itt is elég gyors volt, tehát ezt az új technológiát meg is terhelte, de hát a fene tudja, hogy mi lesz ennek a vége. Egy biztos, hogy a pénzre szükségük lesz, másképp szerintem nem is tudnak bankolni, ha akarnak se, de az azért meglepő, hogy a semmiből ilyen magas penetrációra tudnak feljutni egy ilyen országban.
Hát figyeljük akkor, mi történik. Köszönjük szépen, tök jó összefoglaló volt. Jó munkát nektek a mai
napra. Nagyon szívesen, nektek is. Sziasztok!
Szervusz. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével Tanzániában.
Írja vagyunk. A hallgató, Bálint hallgató, nyáron volt ő Tanzániában. Tanzanitot szeretett volna venni. Nem könnyű, csak Dar el Salaamban volt. Nagyon korlátozott mennyiség, és gyémánt árban adják, kérlek szépen. A tanzanit, mint olyan, én az Ékszer TV egyik legnagyobb hazai rajongója vagyok, amikor 368.500 forintról indul a licit, és a végén 6.900 forintért adják oda azt, ami onnan indul, és ott emlegetik a méltán világhírű, ám de általam nem ismert tanzanitot. Azt hittem, hogy átverés, de kiderült, hogy ezek szerint mégis létezik. Kérdés, hogy akkora vételárat érdemes-e kifizetni, mint a fent említett televíziós műsorban ezt emlegetik.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Tanzánia a tanzániai, aki gondolnánk, de nem ilyen egyszerű az ország politikai arcképének felskiccelése, ezért nem is mi vállalkoztunk rá, nem Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát nem tudom, hogy itt az Ékszer TV nézőit is köszönhetjük.
Igen, igen.
Fogadunk, hogy a kínaiak ott vannak Tanzániában. És termőföldeket vesznek, nem?
ha csak ennél a projektek bonyolultabbak, mindjárt azt is megnézzük, de akkor már napirend előtt ide szúrnám, hogy hát én akkor még csak jegyességben voltam, de ott kértem meg a feleségem kezét egy tanzanittal. Úgyhogy a Kilimandzsáró lábánál a frissen kibányászott kövekből egyébként elképesztően széles áskálán mozognak a tisztaságtól függően, tehát hasonlítanak a gyémántra és a másik drága kövekre, tehát nagyon izgalmas kő egyébként, meg kell hagyni a kereskedelme is, tehát hogyha a tanzanit Antwerpenje az valahol ott van a Kilimandzsáró alatt.
Hát ezt nem gondoltuk volna, hogy ezzel fogunk átmenni külpolitikai részére ennek az egésznek, hogy csak Zoli bedobta az előbb a tanzanitot, és ekkora, hát hárman is az András, mint az Ékszer TV nézője, te, mint vásárlója, hát csodálatos. Én vagyok a kakukktojás.
Menthetetlenül romantikus ember külpolitikai szakértőnk ezt megtudhatta.
Hát még fiatal voltam és romlatlan lelki, úgyhogy
akkor ez ha még csak nem. Úgy nem.
Aztán no. Jöttek a kínaiak. Tehát,
de milyenek a tanzániai belpolitikai viszonyok? Az egy ilyen, nem nagyon van a hírekben, direkt rákerestünk, ilyenkor mindig felkészülünk, de Tanzániáról így nem nagyon lehet se jót, se rosszat hallani. Az azt jelenti, mint hogyha ott nyugi lenne.
És hát mikor van nyugi egy országban? Akkor, hogyha nagyjából egy jó berendezkedett egy pártrendszer szokott üzemelni. És bár Tanzánia hivatalosan ugye egy prezidenciális szerkezetű demokrácia, gyakorlatban mégis az elmúlt évtizedekben ugyanaz a CCM nevű egykor forradalmi gyökereket ápoló baloldali identitású párt az, aki megnyer minden választást, elnökválasztást, önkormányzatit és parlamentit egyaránt. Úgyhogy most is 2015 óta hivatalban lévő elnök, Magufuli is ennek a pártnak a tagja, és hát ahogy az lenni szokott az egypárt rendszerek esetében, a belső platformok közötti viták az igazán érdekesek. Tehát emiatt is van relatív nagy politikai nyugalom, a másik oldalon pedig, hát mindjárt megnézhetjük az ellenzék helyzetét, de hogy hogy kell nyerni Tanzániában elnökválasztást. Ugye egy idősebb jelöltről volt szó, de hát azért európai értelemben abszolút középkorú, viszont a kampánytrélen azzal bizonyította a fittségét a belső kritikákkal szemben, hogy fekvőtámaszokat nyomott le a beszédek előtt, hogy elhiggyék a választók, hogy semmi probléma nincs az egészségével.
Na.
Azért ezt helyezzük át Európában, mondjuk valaki rúg egy kezdő focikört, vagy pedig az első munkanapján beiktatása után a elnök úr azzal kezdte, hogy besétált a pénzügyminisztériumba, és elkérte 9 órakor a belépési jegyzéket, hogy kijelent meg aznap a munkában.
Úgyhogy, ez csodálatos.
Mint egy iskola.
Ez csodálatos.
Mert hogy annyira betegségszerű a közalkalmazottak munkahelytől való távolmaradása, hogy ez tehát jelzésértékű azért ennek a dolognak a problémájára, hogy ezt az elnök is komolyan vette. Majd megtiltotta a legkülönbözőbb állami utazásokat, mert itt 50-60 fős delegációk jöttek-mentek néha a 2-4 szükséges ember helyett. Így az első évben megspóroltak 470 millió dollárt a tanzániai költségvetésből. Úgyhogy tehát van egy nagyon pozitív oldala ennek az elnöknek, ami a spórolást illeti, viszont kétségtelen, hogy az ellenzék nem ilyen boldog és felhőtlen. Ellenzéki újságírók tűnnek el, Amnesty International, Transparency több tanzán újságíró tart a listáján, akikről nem tudni, vagy megfélemlítettnek tekintik őket, bezártak lapokat, és nem utolsó sorban pont egy új kiberbiztonsági törvényhozás kapcsán, mint Vietnámban láttuk például az adórovatban nem olyan régen, könnyen be lehet avatkozni az online újságok életébe. Úgyhogy ez a kettősség az, ami most belpolitikában látszik. 40 helyet esett vissza a Reporter Without Borders-nek a sajtószabadság indexén az elmúlt években az ország. Tehát ha érzékelni akarjuk azért ennek a súlyát, jelentőségét és sebességét, akkor nagyjából erre kell gondolni. Ami a nemzetközi kapcsolatait illeti, novemberben voltak önkormányzati választások, amit az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is egyhangúan elítélt, de se engedték a megfigyelőket. Azt mondták, hogy alapvetően kétséges az, hogy mennyire tekinthető fernek, ugye meg se tudták nézni, hogy mi történik. Gyakorlatilag nem voltak ellenzéki jelöltek. Tehát itt emberrablásról és másról is szóltak a ellenzéki hírek. Megnyerte 99%-kal a kormánypárt a rengeteg önkormányzati helyet. Úgyhogy az USA-amerikai kapcsolatok azok mondjuk ebben itt utolérhetők november végén. Ami Kínát illeti, egészen izgalmas, ugyanúgy, mint Kenyában nagy lendülettel indult az Együtt Egyevezett program, viszont éppen ez a szókimondó elnök volt az, aki nem olyan régen kijelentette, hogy tiszta őrültség lenne, ha ő aláírná ezt a kikötői szerződést a kínaiakkal, ezekkel a szavakkal, itt would be mad to sign this contract, mert hogy olyan dolgokat követeltek, ami hát tényleg meglehetősen szokatlan, senki másra ne köszön szerződés, teljes adókedvezmény, nulla adó, miközben részt kéne venni a legkülönbözőbb kötelezettségvállalásokban. Úgyhogy ez a projekt nem fog úgy tűnik megszületni. Ami még izgalmasabb, ez a Lake Albert Uganda szomszédországban feltárt olajmezőnek a Tanzánián keresztül való vezetékkel való kikötői kivezetése. Ez is egy közös projekt lett volna egyébként két nagy nyugati cég, a kínai olajcég és a tanzán állam között. Ez is úgy tűnik, hogy visszavonulott fúj. Tehát miközben nagyjából a kínai becslések szerint, ami inkább akkor ugye egy kicsit nagyobb, mint a valóság, 5 milliárd dollárnyi befektetést eszközöltek Tanzániában, most az új elnökkel itt fordulópont következik, és úgy tűnik, hogy néhány ázsiai tanulságot levonnak, és ennek megfelelően picit óvatosabban fognak haladni a kínai befektetésekkel. Úgyhogy ez az, ami a kínai oldalról látszódik. Egy szomorú jegyzetet ide a végére beszúrnék. Én is véletlen akadtam rá itt a keresgélés közben, és teljesen meglepett, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire vannak képben a különböző orvadászattal és ezeknek a céltermékeivel. Ugye tudjuk, hogy orrszarvú.
Hát igen, az orrszarvút, meg az elefántagyar, meg ilyeneket vadász.
Tudjátok, hogy mi az, ami lehagyta most már az ivory, tehát az elefántcsontot a kínai hagyományos gyógyászat kereskedelemben?
Nem
a dobzoszka pikkelye.
Ne!
Tehát ennek a hangyásznak a pikkelyét viszik most láger témaszerűen.
Mire nagy nehezen sikerül megmenteni az elefántokat, esetleg meg az orszarvúakat, erre kezdődik a dobzocska.
Hát ugye a rugalmas piaci kereslet, úgyhogy feltétlenül megtalálták a dobzoska pikkely páncélban azt, ami máshol is kellett volna, hogy legyen. Minden esetre elképesztő módon 10 tonnákkal buktak le az elmúlt években, és a lebukott mennyiségek nőttek 50%-kal, úgyhogy 10000-ével gyűjtolják gyakorlatilag ezeket az aranyos kis hangyászokat. Engem teljesen meglepett, hogy így át lehet állítani egy orsz kereskedelmet, de gyakorlatilag még a szingapúri mindenféle más hatóságokkal együtt is az a bevallás, hogy igazából ezt most nem tudják kontrollálni, egy teljesen új eljárás kell, ugye ez egy picike állat, ahhoz képest, hogy elefántokról meg orszarvúkról beszéltünk, tehát nagyon nehéz összevédekezés.
Hát Botond, köszönjük szépen, több olyan dolog is elhangzott megint, ami abszolút szemfelnyitogató volt számunkra. Tovább jó munkát neked, szép napot!
Nektek is hallgatok meg, és szervusztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt nekünk Tanzániáról.
Igazságot a topzocskának!
Az biztos.
Ez a beszélgetés tanulsága.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.